Kedves testvérek, az Ótestamentumból Jónás próféta könyvét olvassuk. Nem voltam itt vasárnap, de hallottam, hogy a lelkész testvérem is Jónás könyvét magyarázta vasárnap délelőtti prédikációban, de bizonyára teljesen egy húron pendülünk, tehát ugyanúgy nézzük, értelmezzük ezt a könyvet egyikünk, mint ahogy a másik. Ma az utolsó fejezet kerül sorra, olvasom tehát, egy verssel visszamegyek még, mert az összefüggés ezt megkívánja. Tehát Jónás könyvének az utolsó mondatai kerülnek ma sorra. Amikor Isten látta, amit tettek a niniveiek, hogy tudnék, megtértek a rossz útról, megbánta Isten, hogy veszedelembe akarta dönteni őket, és nem tette meg. Ez azonban nagyon rosszul esett Jónásnak, és megharagudott. Így imádkozott az Úrhoz. Ó, Uram, gondoltam én ezt már akkor, amikor még hazámban voltam. Azért akartam először Tarziszba menekülni, mert tudtam, hogy te kegyelmes és irgalmas Isten vagy. Türelmed hosszú, nagy a szereteted, és még a rosszat is megbánod. Most azért, Uram, vedd el az én életemet, mert jobb meghalnom, mint élnem. Az Úr azonban ezt kérdezte, igazad van-e, hogy haragszol? Azután kiment Jónás a városból, letelepedett a várostól keletre, készített ott magának egy kunyhót, és odaült az árnyékába, hogy lássa, mi történik majd a várossal. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy egy bokor nőjön Jónás fölé, árnyékot tartva a feje fölött, és megvédje a rosszul léttől. Jónás nagyon örült a bokornak. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap hajnal hasadáskor egy féreg megszúrja a bokrot, és az elszáradjon. Amikor kisütött a nap, Isten úgy intézte, hogy tikkasztó keleti szél támadjon, Jónás napszúrást kapott, ájuldozott, a halált kívánta magának, és ezt mondta, jobb meghalnom, mint élnem. Akkor Isten ezt kérdezte Jónástól, igazad van-e, amikor haragszol emiatt a bokor miatt? Ő így felelt, igazam van, haragszom, mint halálig. Az Úr ezt mondta, te szánod ezt a bokrot, amelyért nem fáradtál, és amelyet nem te neveltél, amely egy éjjel felnőtt, másik éjjelre pedig elpusztult, én meg ne szánjam meg Ninivét, a nagy várost, amelyben több van 12x10 000 embernél, akik nem tudnak különbséget tenni a jobb és bal kezük között, és ott a sok állat is. Vannak fundamentalista bibliaolvasók, akik ragaszkodnak hozzá ahhoz, hogy ez így, ahogyan van, ez történelem. Jónás történelmi személy, és ami vele történt, az valóban úgy történt, ahogy itt leírja a Biblia. Van, aki még rátette egy lapáttal, és azt mondta, hogy én nem csak azt hiszem el, hogy a nagyhal benyelte Jónást, hanem ha az volna megírva, hogy Jónás nyelte be a nagy halat, azt is elhinném. Hát én nem vagyok ennyire hívő ember, én nem tudom a gondolkodásomat nyugdíjba helyezni, ezért elfogadom azt, amit egyébként minden valamelyest is gondolkodó hívő ember gondol erről a könyvről, hogy tudnék, ez egy tanmese. Egy tanmese, és a zsidó szellemnek egyik legragyogó virág, ez a tanmese. történelmileg akkor született, így mondják az ótestamentumi szaktudósok, akkor született, amikor már nagyon lehanyatlott a prófétaság intézménye, és nem jöttek a nagy próféták után követők, az egész intézmény szinte bezárult, és akik próféta igénnyel szóltak a néphez, azokról csak azt mondhatta az, akit Isten látással megáldott, hogy ó Istenem, hova jutott a prófétaság? Hova jutott a prófétaság? Ez a könyv igazából egy nagy teológiai problémával foglalkozik, nevezetesen azzal, hogy Isten és a népek. Ugye a fő téma az volt, hogy Isten és a zsidó nép. És hát így alakult ki az a hitvilág, hogy Isten választott magának egy népet, azt nevelgeti, hol keményen, hol lágy szeretettel, de mindenképpen kiválasztotta a többiek közül. Erre gondja van, többiek pedig el fognak pusztulni, az ítéletre kerülnek. Ez volt a kezdetleges teológiai válasz erre a kérdésre, hogy Isten és a népek. Pedig a nagy próféták nagyon világosan beszéltek, hogy Isten a nagy a népeknek is Istene. És Deutero Ézsaiásnál, tehát a második Ézsaiás kötetben az van, hogy kevés nekem az, hogy világosság vagy magadban, a népek világosságává rendeltelek téged. Szóval a régi nagy próféták is szóltak arról, hogy Isten nem csak a zsidó népnek szól, sőt, hát az első elhívástól kezdve Ábrahámot nem csak azért hívt el, hogy nagy népnek legyen az ősatja, hanem az, hogy a népeknek legyen világossága, hogy aki megáldja Ábrahámot, áldott legyen, aki megátkozza, átkozott legyen, ebben a régi fogalmazásban ugyan, de mégiscsak ez az univerzalizmus szólalt meg, hogy Isten a választott népen túlmenően minden népnek az Istene. Tehát mondom, ez volt a teológiai probléma, hogy Isten és a népek, és itt a Jónás könyvében erre a kérdésre válaszol, másként ennek a novellának vagy tanmesének a szerzője, másként, mint ahogy az általános zsidó hiedelem vallotta, nevezetesen ebben igazában az van, amit majd később a római levélben fog Pál apostol megírni, az van, hogy a népekért végül Izraelen is könyörül az Isten. Ninivén könyörül, és mint hogy Ninivén könyörült, az ő engedetlen prófétáján is könyörül. Róma 9.10.11-ben Pál apostol ezt vallja, hogy fölingereli a nem népeknek a sokasága, a nép egészét végül is, a nem népemnek a boldogsága, üdvössége fölingereli, és a legvégén a zsidó nép is megtér. Ez a római levélnek a eszkatológiája. Minden népnek hirdettetik az ige. A népek örömmel veszik a kegyelem evangéliumát, és aztán ezen fölindulva neki, szinte így mondhatnám, neki keseredve, neki busulva, hát mi nem részesedünk ebben a nagy üdvösségben, mondják a zsidók, és ők is megtérnek és belépnek az Isten országába. Mondom, ez a római levél koncepciója tulajdonképpen itt mesés formában, itt is erről van szó, hogy Isten könyörül Ninivén, és aztán az engedetlen szolgán, aki alig-alig tudja elviselni, hogy Isten ilyen Isten, alig-alig tudja megbocsátani Istennek, hogy könyörült Ninivén, haragszom, igenis haragszom, és igazam van, amikor haragszom, hogy könyörültél ezen a gonosz városon. Ez mondom ennek a novellának, vagy tanmesének a teológiai üzenete. De most engem érdekes módon az ragadott meg, ami új ebben az új bibliafordításban, a Károliban nem találkozunk azzal, amit itt háromszor is olvastunk, hallottunk ebben az utolsó fejezetben. Az Úristen pedig úgy intézte, hogy bokor nőjön, a régiben egy tökről volt szó, mindegy, de ez érdekes, ez a kifejezés, az Úristen úgy intézte. Aztán később Isten úgy intézte, hogy összeesett a szépen kihajtott bokor, és a harmadszor is aztán úgy intézte Isten. Tehát háromszor találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy úgy intézte. Ez a Károliban nincs így. Isten cselekedett, Isten tette, ezt tette, úgy tette. De ez egy érdekes újdonság az új fordításban, hogy Isten úgy intézte. Amikor olvastam, itt megállt az elmélkedésem, és azt mondtam, hogy ebben valami nagyon nagy üzenet van ebben a három szóban, Isten úgy intézte. És mindjárt arra gondoljunk, hogy minket egyoldalúvá tett az, hogy az Isten szólt. És hát valóban a legmagasabb rendű közlése Istennek az, hogy szól. De nem csak szól, hanem cselekszik is. A énekben is olyan szépen hangzik ez, áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. Az Isten intézi is a dolgokat, nem csak szól, hogy én csináljam a dolgokat, hanem Isten intézi. És itt tulajdonképpen az lenne a kedves együttlétünk, ha visszagondolnánk, nem azokra az igékre, amikkel megszólított minket Isten, hanem amikor úgy intézte a dolgokat, hogy nem amúgy lett, hanem emígy lett. Az én elmélkedésemben nagyon kedves részt kapott ez az elmélkedés, hogy az Isten úgy intézte. Itt már unalomig elmondtam, hogy hogy is alakult az én életem, de még egyszer elmondom, hogy igazából én katonatiszt akartam lenni, mondtam már sokszor, és az Isten úgy intézte, hogy lezárult előttem ez az út. Ez teljesen egyértelmű, ilyen messziségből visszaemlékezve, hogy erre aztán igazán áll ez, hogy az Isten úgy intézte, hogy az nem megy. Aztán sok mindent mondhatnék még, szoktam írni, szoktam prédikálni, és nagyon gyakran az Isten úgy intézi, hogy megkapom a mondani valót. Most is az íróasztalomon van a legközelebbi írás, amit a reformátusok lapjának majd be kell adni, és hát az Isten úgy intézte, hogy kezembe került egy könyv, amiről sejtelmem se volt eddig, és azt forgatván egyszer csak megszólalt, na ez az, erről kell írni. Szóval ez érdemes erre gondolni, hogy az Isten nem csak szól, nagyon kell figyelni arra, hogy mit üzen az Isten. A Biblia kijelentéseire, a verbális közlésekre nagyon kell ügyelni, de nem szabad elakadni ott, hanem arra is ügyelni kell, amit itt mondom háromszor, és olvasunk ebben a részben, hogy Isten úgy intézte. Csak úgy kikapok egy ótestamentumi példát. Józsefet a testvérei bedobták a száraz kútba, de Isten úgy intézte, mondom most ennek alapján, az Isten úgy intézte, hogy egy karaván ment el arra, és akkor azt mondták, hogy hát azért ne engedjük itt pusztulni, kihúzták és eladták rabszolgának. Isten úgy intézte, hogy pont akkor ott ment el mellettük egy karaván. És mondom, az én életemben nagyon-nagyon világos ez, hogy az Isten úgy intézte, hogy nem az én gondolatom szerint történtek, hanem aztán elmondom még a kellemetlen részét is a dolognak, ami elmélkedésemben előjött. Most ilyen szűk családi körbe lehet vallomásszerűen is prédikálni. Hát az Isten úgy intézte, hogy itt vagyok 82 évesen, és még mindig élek. Hát ezt nem mindenkivel intézte úgy Isten, mert most már rendszer az, hogy ha temetek, mindig nálam fiatalabbakat temetek. Ez egy nem közönséges kiváltság, mert az egy káplán koromban általában nálam idősebbeket temettem, aztán lassan kiegyenlítődött, és most már mindig fiatalabbakat temetek. Isten úgy intézte, hogy még élek. És ez azért kellemetlen, mert ha élek, akkor valamit tenni kellene. És én azért vagyok egy kicsit vitába Isten, hogy Uram, már én eleget tettem, most már hagyj végén. Jönnek azzal, hogy írjak ezt, írjak azt, foglalkozzam ezzel, azzal, és na hát értik a testvérek. De az Isten úgy intézte, most ez a három szó, ez nekem is ítéletessé lett. Ha az Isten úgy intézte, hogy még életben vagyok, akkor valamivel legitimálni, hitelesíteni kellene. Persze nem cselekedetekből van a dolog, hát ezt mindenki tudja, de hát ebben biztosan van valami gondolat az Istennek. Hát a testvéreket csak arra akarnám késztetni ma este, hogy ezt a részét a dolognak, ezt vigyék ma este haza, és gondolkozzanak ezen, hogy miket mondott nekem Isten, legyen áldott érte, amiket mondott a Biblia szavain keresztül, de most egy kicsit ma este ezen elmélkedjünk, hogy Isten úgy intézte, hogy nekem nem arra kellett menni, hanem erre, és áldom Istent, hogy intézte. Nem én kértem, hogy intézze, csak így van, ahogy a énekünkben volt, hogy áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett. És valóban eljutottam abba az állapotba, hogy áldom Istent azért, hogy mindent oly szépen intézett. Ha közelebbről nézzük ezt a három részt, hogy mindent úgy intézett, akkor azt látjuk, hogy először kedves volt az, amit az Isten úgy intézett, hogy abban a sivatagi kánikulában, ahol Jónás szemlélte Ninivét és várta Ninive pusztulását, abban a sivatagi kánikulában az Isten úgy intézte, hogy egyszer csak kinőtt egy bokor vagy egy tök, mindegy, valami kinőtt és elbújhatott annak az árnyékában Jónás. Isten úgy intézte, hogy kedves volt Jónásnak az, amit Isten úgy intézett. Tehát aztán megszúrta a féreg, és összeesett a sivatagi hirtelen nőtt növény, és akadálytalanul sütött a könyörtelen sivatagi kánikulai nap, és ájuldodott, és ez is így van a Bibliában, hogy Isten úgy intézte. Isten azonban úgy intézte, hogy másnap megszúrta a féreg, és amikor kisütött a nap, itt a harmadik, Isten úgy intézte, hogy a tikkasztó nap kétségbeesésbe hajtotta Jónás, hogy meg kell halljon, nem lehet kibírni ezt a nőséget. Tehát ez, hogy az Isten úgy intézi, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy egy veszedelemből megszabadít az Isten. Azt, hogy Isten úgy intézte, az azt jelenti, hogy terelgette jóval, rosszal, örömmel, gonddal, terelgette Jónást, hogy végül is az egyenes útra térjen. És itt a könyvnek a végén, tehát Isten úgy intézte a dolgokat, hogy kemény párbeszéd alakuljon ki Jónás és az Isten között, hogy végre kiöntse Jónás azt, hogy mi a panasza az Isten ellen. Mert amint itt kiderül, kújtorgott benne ez a panasz Isten ellen. Tudtam én azt, hogy te irgalmas Isten vagy, azért nem akartam Ninive felé menni, mert az ellenkező irányba, Tarzisba akartam menekülni előled. Tudtam, hogy te irgalmas Isten vagy. És most, amikor ő látván látja, hogy mennyire irgalmas az Isten, most kiömlik belőle az egész. És ez kellett, mint egy daganatnak, egy kelevénynek, egy gennyes kelevénynek, ki kellett, hogy fakadjon. Kellett, hogy Jónásból kitörjön ez a keserűség. Tudtam, hogy ilyen Isten vagy, és igazam van, amikor haragszom. És ez a zsidó teológiára szól, ez az egész jelenet. Kedvesen, tulajdonképpen kedvesen, nincs itten semmiféle jajszó, jaj, nektek, ti farizeusok, nem, egy kedves történetbe beleágyazva, de nagyon kemény igazság szólal meg. Igazából azt is mondhatnánk, hogy a tékozló fiúnak a bátyja van itt Jónás személyében. Az apja levágatta a hízott tulkot. Haragszom, nem megyek be a lakodalomba, vagy nem megyek be az ünnepére. A hívőknek úgy tűnik ez egy örök kísértése, hogy megharagusznak Istenre azért, amiért olyan nagyon irgalmas. Egy kicsit ezt is meg kell vallani, eltöltött az az öröm engem, amikor most erre készültem, eltöltött az az öröm, hogy én azt az Istent prédikálom, akivel vitatkozott Jónás. Én azt az Istent prédikálom, aki bosszantóan, kihívóan, ingerlően irgalmas. Itt sokan szememre vetik azt, hogy na, azért ennyire nem irgalmas az Isten, te túl sokat beszélsz az Isten jóságáról, azért van ottan harag is, meg lesz ottan ítélet is. Hát ez a Jónás teológiája. Az én teológiám az, hogy még annál is nagyobb bizonyára, ha egyszer az Úristen elé kerülök, én abban reménykedem, hogy nem megszégyenít az Isten, hogy fiam, azért túl sokat beszéltél a jóságomról, hanem azt mondta, fiam, még te se tudtad igazán elmondani, hogy milyen irgalmas vagyok. Ez a Jónás könyvének a teológiája, és mondom most, engem ez így ragadott meg, hogy ki kellett fakadni ennek az elrejtett keserűségnek, és Isten azt mondja, hogy ebben a szemléltető oktatásban te mérges vagy, hogy elszáradt ez a növény, te haragszol azért, hogy nem élvezett tovább ennek a növénynek az oltalmazó árnyékát, haragszol, és azt mondja, hogy igazam van, amiért haragszom, és én ne szánjam ezt a nagy várost, ahol az emberek nem tudják, melyik a jobb kezük, bal kezük, nyilván ez egy kifejezés, hogy nincs erkölcsi ítélő képességük. És a bekoronázása az egésznek az utolsó mondat, és ott a sok állat is. Ott a sok állat is. Ismerek egy hívő embert, aki azt mondja, hogy ha az állatok nem kerülnek be az Isten országába, akkor én se akarok bekerülni. Hát ezt lehet túlzásnak nevezni, de itt erről van szó, hogy az Isten az állatot is az ő irgalmas szeretetébe fogadja, és Ninivét nem csak azért nem pusztítja el, mert megtértek, az állat nem tud megtérni, csak éppen el tud pusztulni az ember bűne következtében, nem utolsó sorban. Az állatokért is irgalmaz az Isten Ninivének, mert ott sok állat van, és az Isten nem szereti, ha az állat elpusztul. Na, testvérek, ez ma este az üzenet, de mondom, a nagy teológia igazságon túlmenően még egyszer a nagy teológia igazság, hogy az Isten a népeken is könyörül, és a népek után az engedetlen választott népen is könyörül. Ez ennek a teológiája. Ezen túlmenően ma este ezt kérem a testvéreimtől, hogy egy újfajta elmélkedést gyakoroljunk, kezdjünk el, Isten úgy intézte. Eddig ez volt a kegyességünk, hogy Isten úgy mondotta, és továbbra is persze figyeljünk erre, Isten úgy mondja, úgy mondotta, de mostantól kezdve egy kicsit tovább, szélesebbre tekintsünk, és ezt is vegyük be elmélkedésünkbe, hogy Isten úgy intézte. Hajtsuk meg a fejünket.